A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma esti meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A fogszabályozás ma már jóval több, mint esztétikai kérdés. Hatással van az egészségünkre, a közérzetünkre, sőt, még az önbizalmunkra is. Szakemberünkkel folytatva ebben a témakörben a medicina két korábban elhangzott műsorát, de ezúttal hallgatóink által beküldött aktuális kérdéseket fogjuk körbejárni. Fogszabályozás tehát, és kérdések, mint például, hogy kinek, mikor, hogyan és miért érdemes ebbe belevágni, hagyományos vagy láthatatlan, gyermekkorban vagy felnőttként, mennyi idő, mennyi türelem és mit nyerünk vele hosszú távon. Ezekre és hasonló kérdésekre keressük a választ, a válaszokat a mai műsorunkban. Témánk a mosoly anatómiája. Kedves hallgatók, következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismétlem 0740-274-165. Műsorunk webkamerán keresztül online is nézhető, figyelhető, elérhetőségünk marosvásárhelyiradio.ro. És most köszöntjük a medicina mikrofonja előtt dr. Márta Krisztina egyetemi tanár főorvost, a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem fogorvosi karának dékán helyettesét. Doktornő, boldog új évet, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó estét kívánok, boldog új évet, hát köszönöm a meghívást, az újdoni meghívást, ugyanis harmadszor ülök a stúdióban, és a mosolyról igyekszünk elbeszélgetni a szerkesztő úrral. Tulajdonképpen a mai találkozásunkra maradt a fogszabályozásnak, illetve a mosolynak az az oldala, amit röviden úgy fogalmaznék meg. Eddig megbeszéltük azt, hogy mikor, eddig megbeszéltük azt, hogy mit szabályozunk, és talán ma eljött annak az ideje, hogy kicsit választ adjunk arra a kérdésre, hogy mivel is fogszabályozunk.
Igen, de ezelőtt, kedves doktornő, vagyis mielőtt a mai témánkra térünk, van nekünk egy ilyen szokásunk, kialakult szokásunk most már, hogy tekintettel azokra, tehát azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, jó lenne, ha ezek tartalmából tartanánk egy emlékeztetőt.
Igen, tehát az elmúlt két alkalommal elég sok témáról szó esett, és úgy rendesen belevágtunk, és az elején kezdtük el a dolgokat, ugyanis beszéltünk arról, hogy a tejfogak, hogy beszéltünk arról, hogy vegyes fogazat, beszéltünk arról, hogy maradó fogazat. Megtárgyaltuk azt, hogy a tejfog előtörés az egy fájdalmatlan, fiziológiás folyamat. Megbeszéltük azt, hogy ha bár egyre később jelennek meg a kisgyerek szájában az első tejfogacskák, mégis a tejfogak előtörési folyamata az tulajdonképpen legkésőbb 3 éves korra teljes kell legyen. Megbeszéltük azt, hogy tejfogazat idején, illetőleg, hogy hogyan kell fogat ápolni gyerekkorban, és kinek a feladata ezeknek a fogaknak az ápolása, és szó esett arról, hogy 6 éves korig a gyerek fogait mosni kell, és szülő végzi ezt a fogmosást, majd 6 éves kor után végezheti a gyerek önmaga szülői felügyelet alatt a fogainak ápolását. Beszéltünk arról, hogy miért is fontos a tejfogakat is pontosan ugyanúgy legalább napi 2-szer mosni, ugyanis elkerülendő azoknak a szuvas, annak a szuvas környezetnek a kialakulása, amely hatással lesz később majd a maradandó fogak előtörésére. Beszéltünk röviden arról, és talán nem is olyan röviden, hogy a leggyakrabban előforduló és általunk a mindennapi gyakorlatban kezelésnek alávetett rendellenesség az a fogív szűkület és a torlódás, hiszen ennek okát is megpróbáltuk kivésülni, és tulajdonképpen elmondtam azt, hogy nagyon sok esetben egy-egy rendellenesség, egy felső álcsont szűkület kialakulásában nagyon nagy hangsúly és nagyon nagy szerep hárul az életvitelnek és a sportolás hiánynak és a rossz légzési mechanizmusoknak. Nagyjából próbáltam választ adni arra, hogy mikor kell elindítani egy fogszabályozást, hogy 8,5 éves kor az az életkor, amikor talán legszerencsésebb és legjobb a gyereket első alkalomra egy fogszabályozási kivizsgálásnak alávetni, ami gyakorlatilag egy komplex folyamat, hiszen mi nem csak a fogak helyzetét mérjük fel, hanem a csontfejlődés irányát számítjuk ki és határozzuk meg, vagy felmérjük a különböző funkciók elvégzésének helyességét. Megpróbáltunk arra a kérdésre is választ adni, hogy mit érdemes fogszabályozni, és milyen életkorban, illetőleg azt is tisztáztuk, hogy a rendellenességek, mint olyan, tulajdonképpen két nagyobb csoportba sorolhatók, egy rendellenességet örökölhetünk szüleinktől, vagy ugyanakkor szerezhetjük is, hogyha valami olyan rendellenes funkció elvégzés történik, ami megbontja az izom egyensúlyt, hiszen ezek a rendellenességek, és tulajdonképpen ezt kell megérteni, hogy a fogaknak a torlódása például, az soha nem magától alakul ki, a háttérben, az esetek legnagyobb részében ott van egy izomegyensúly felbomlás, ami kihatással lesz a csontos növekedésre, és már a szomszédban van akkor az elégtelen csontos felszín kialakulás és adott a torlódás. Beszéltünk arról is, hogy ugye az ember az egyedüli olyan élőlény, aki tudatosan mosolyogni képes, és hogy mennyire ügyelnünk kell erre a mosolyra, ami ugye már régóta tudjuk, hogy ez a lelkünk tükre tulajdonképpen, és a mai nap talán érdemes lenne boncolgatni egy picit azt, hogy mi is áll egy harmonikus mosoly hátterében, és mondjuk mi fogorvosok, és az én esetemben fogszabályzósok, hogyan is tudnánk segíteni abban, hogy minél harmonikusabb mosolyt tudjon viselni egy páciensünk, ugyanis kétség kívül van a fogszabályozásnak egy lélektani velejárója is, és ezeket a pozitív lélektani hatásokat talán leginkább akkor tapasztaljuk, amikor tényleg egy torlódott fogazatból egy harmonikus mosolyt és egy jobb arcberendezést tudunk kialakítani.
Nagyon köszönjük az emlékeztetőt, hiszen hasznos volt mindenképpen. Visszakanyarodunk a mai témánkhoz, és a témánk az, hogy a mosoly anatómiája. Doktornő, milyen is ez? Hát legyen ez a medicina, a mai medicina indító kérdése.
Igen, tehát nagyjából ugye egy kicsit közelebb hozva a szakmámhoz ezt a felvezetőt, azt mondanám, hogy ma arra próbálunk választ adni, hogy mivel is tudunk mi szabályozni, illetve a feltett kérdésekre is szeretnék válaszolni, mert nem akarok én senkinek sem adósa maradni, és azokat is mondjuk ebben a kontextusban próbálom majd összefoglalni.
Említette az előbb a medicina első perceiben, hogy jó lenne, hogyha végre arról is beszélnénk, hogy milyen készülékek és milyen típusok léteznek, itt a lehetőség.
Itt a lehetőség, igen. Hát nagyjából két nagy készülék csoporttal dolgozunk. Úgy mondanám, hogy létezik a kivehető készülékek csoportja, amint a neve is fedi, a páciens beteszi, behelyezi a szájába, ki eltávolítja a szájából, akkor, amikor mondjuk ő úgy szeretné, és létezik a rögzített készülékek csoportja, amit a fogszabályzós orvos gyakorlatilag felragaszt a fogakra kicsi talpacskák formájában, aminek a mondjuk a szakmai elnevezése az a breket, és tulajdonképpen ezzel a rögzített készülékkel dolgozunk azért a mindennapi gyakorlatunk során az esetek 85-90%-ában egyre kevesebb kivehető készüléket használunk, ugyanis akkor is, hogyha ezek a rögzített készülékek nem megoldások mindenre, tehát nem tudunk azért éppen mindent megvalósítani velük, de megvan az a jó tulajdonságuk, hogy finom erőbehatásokat tudunk alkalmazni egy időben több fogon, és mérhető erők domíniumában dolgozunk, úgyhogy mindenképpen sokkal pontosabb és jól meghatározható úgy irányban, mint intenzitásban erőket tudunk alkalmazni.
Apropó kivehető és nem kivehető készülékek. Ezt a technikát alkalmazzák-e, vagy miért nem alkalmazzák, például részleges vagy teljes protézisok esetében?
Tehát, hogy az lenne a kérdés, hogy miért nem lehet rögzített protéziseket alkalmazni?
Igen.
Hát azért, azt azért nem, mert hogy a protézis, mint olyan, ugye annak egyik alkotó eleme az a műanyag, ami a rózsaszín, a nyálkahártya utánzat, meg a fehér a fogak, az egy akrilátnak nevezett műanyag, ami hogyha hosszú időn keresztül intim kontaktusban van a nyálkahártyával, és nem lehet tisztítani annak azt a felét, ami a nyálkahártya fele néz, az nagyon-nagyon károsan befolyásolja a nyálkahártya és a fogény állapotát. Úgyhogy ezeket az akrilát fogműveket is gyakorlatilag a kivehető készülékek a fogszabályozásban is akrilátból készülnek, ezeket mindig tisztítás véget el kell tudni távolítani.
Mi történik a készülékekkel abban az esetben, vagy a szájüregben lévő fogakkal, hogyha nem úgy használják, ahogy az kell? Például itt, de nem csak gyermekekről beszélünk itt, mert egy gyermek azt mondja, hogy behelyeztem a fogszabályzót este, utána az édesanyám lefeküdt, én gyorsan kiveszem, és majd holnap majd egész éjjelben lesz a számba. Ugyanezt mondhatja egy felnőtt is, hogy ott van nekem egy részleges protézisem, amit nem minden nap használok. Mi történik ennek esetben? Tönkre megy a készülék, átalakul a fogazat? Hogy kell ezt elképzelni? Mert mindegyik ilyen tévedés végzetes gondokat okozhat, vagy nem lesz eredmény egyáltalán.
Tehát most már nem emlékszem, hogy pontosan melyik találkozásunkkor, de szó került arról, hogy ez a... Most kezdem a fogszabályozással, a fogszabályozóval, és aztán áttérünk a protézis témakörre is, hogy ez a fogszabályozás, ez egy csapatmunka. Ugye én kigondolom, és felállítom a diagnózist, meg kigondolom a kezelési tervet minden apró lépésével együtt, amire tulajdonképpen lesz egy készülék, vagy amiből lesz egy készülék. A páciensnek az a feladata, hogy ezt a készüléket viselje, és az előírásoknak megfelelően viselje. De most a kivehető készülékekkel az a szituáció, és ebből a szempontból én mindig meg szoktam érteni a pácienseimet, aki mondjuk nem tudják 24 órából 24 órát a kivehető készüléket viselni, ugyanis az a műanyag alap, az az akrilát alap, ami tulajdonképpen egy jóval kiterjedtebb felületen tölti ki a szájüreget, az elfoglalja a nyelv helyét, és a bizonyos funkció elvégzések azok nem mennek olyan könnyen. És akármennyire is gyerekeknél alkalmazzuk ezeket a kivehető készülékeket, mert felnőtteknél egyébként rendkívül ritkán használjuk, és akkor is, hogyha a gyerekeknek az adaptációs készsége az csodálatos és példaértékű, mégsem tudnak olyan könnyen például kialakulhatnak apró beszédhibák, amikor egy kivehető készülék a szájban van, illetve a kivehető készülékek egy csoportja, az gyakorlatilag új készülék a szájban van, akkor a páciens nem is tud beszélni. Ezek az úgynevezett éjszakai és az úgynevezett funkcionális készülékek. De most visszatérve, én azt szoktam mondani viccelve viccesen a pácienseimnek, hogy a készülék a pohárban nem szabályoz. Tehát ahhoz, hogy mi az általam megalkotott és felállított kezelési tervnek a végére jussunk, és a fogakat tényleg oda mozdítsuk el, ahova mindenki is szeretné, hogy egy harmonikus mosolyt tudjunk visszaadni a páciensnek, ahhoz a készüléket viselni kell, pont. Aztán, hogy milyen típusú készülék, kivehető készüléket kap a páciens, ez nagyjából fedi azt a megállapítást is, hogy 16 órát szoktunk mi a gyerekektől kérni. Ugye egy nap 24 órából áll, feltételezhetően a gyerek 8 órát iskolába van, magyarul a készüléket iskolába nem kell vinni. Jó, de amikor hazaér az iskolából, szájba kell helyezni, és másnap reggelig ott kell lennie, persze azokat a készülék típusokat szoktuk így kérni, viselését szoktuk így kérni, amivel a páciens bizonyos alapvető funkciót, mint amilyen a beszéd, végezni tudja. Azokat a készülékeket, ami meggátolja bizonyos funkciók végzését, mint ezek a funkcionális készülékek, amint az előbb mondottam, azoknak viselését általában 12 órára szoktuk kiírni. Hát, hogyha azt vesszük, hogy a vacsorától másnap reggeliig körülbelül 12 óra kéne elteljen, akkor gyakorlatilag a vacsora után a szájba helyezését igényeljük, és reggel felébredéskor az eltávolítást.
Maradjunk még ennél a kérdésnél, és ha lehet, mondjunk példát is arra. Érdekel, hogy akkor konkrétan bajt vagy gondot jelenthet-e az, ha a kivehető készüléket egyesek nem olyan gyakran használják, mint ahogyan az elő van írva?
Hát bajt olyan szempontból, hogy a fogszabályozás az nem történik meg. Tehát hiába készítettük el azt a kivehető készüléket, ha nem viseli, a fogait nem tudjuk szabályozni. Kárt nem okoz, csak annyi, hogy újabb készüléket kell majd, mert a fogak csak vándorolnak, a torlódás az csak súlyosbodik, lehet, hogy egy idő után, ha nem viseli a készüléket, már fel sem tudja tenni, és gyakorlatilag ugyanez a helyzet a protézissel is. Elfelejtettem arra a részére válaszolni. Tehát a kivehető, tehát a protézisek, a fogművek is tulajdonképpen azért készülnek, hogy a páciens funkcionális rehabilitációját hogy tudjon rágni, hogy tudjon mosolyogni, hogy legyenek fogak a szájában, most ez ilyen konyha nyelven hangzik, de hogy tényleg azért szoktunk protéziseket készíteni, nem? De most, hogyha nem viseli, akkor persze, hogy a funkciós zavarok továbbra is fennállnak, és gyakorlatilag, ha még van maradék fog a szájban, akkor azokat is elvesztheti, hiszen olyan erő hatás éri ezeket a fogakat, amivel nem tudnak megbirkózni, mert fogcsoportokra ható erőket kell feldolgozzanak, és akkor ezek tulajdonképpen nem megfelelő erőbehatás áldozatai lesznek, és akár el is veszíthetik fogaikat.
Az előbb elhangzott az a mondat, hogy a fogszabályozó a vízben nem fogszabályozó. Hát imme akkor a replika, hát sokan állítják azt is, hogy ehhez a folyamathoz csak egy jó fogszabályozó szakorvos kell, és semmi más. Mit mond erre a szakember?
Hát ez nem épp így van. Tehát persze az a kiindulási pont, már a fogszabályozó szakorvos nélkül, vagy szakember nélkül fogszabályozás, az nem mindig lehetséges, még akkor sem, ha manapság egyre a munkánk egyre nagyobb részét a mesterséges intelligencia és a számítógép és a különböző szoftok fogják átvenni, vagy veszik át. Nem, ez egy csapatmunka, tehát ebben mindenkinek megvan a része. Egy motivált pácienssel sokkal könnyebb együtt dolgozni, ez egyértelmű, de a motivációt azt sokszor nekünk kell szolgáltatni, tehát nekünk kell a páciensnek elmagyarázni, hogy mi ennek a kezelésnek a célja, főként gyerekeknél, mert hogy van az az életkor, a pubertáskor, amikor nem olyan könnyen vállalnak be egy olyan kezelést, amit nem ők szeretnének saját maguknak. És ugye persze a szülők anyagi támogatása nélkül ezt nehezen tudom elképzelni, úgyhogy ez tényleg egy csapatmunka, és persze, hogy szakmán belül is kollégák segítségét szoktuk kérni, hiszen fogpotlástanászok, hiszen parodontológusok, hiszen a töméseket el kell végezni, tehát fogorvos kollégák segítségét is szoktuk igénybe venni, úgyhogy tényleg ez egy csapatmunka.
Érthető beszéd, szélesebb és több mosoly, jobb tartalmasabb társas érintkezések, megizmosodott önbizalom, jobb munkateljesítmény. Doktornő, milyen nem várt jótékony hatásai lehetnek a fogszabályozásnak?
Hát ez nagyon egyszerű. Kezdeném azzal, hogy torlódott fogakat tisztítani sokkal nehezebb. Ugye a fogfelszínek egymás takarásában helyezkednek el, a fogkefe nem fér oda a fogfelszínekhez, és automatikusan nagyjából egyenlőségjelet tudunk tenni a közé, hogy egy torlódott fogazatban mindig nagyobb a szúvasodások száma. Úgyhogy ha mi ezt a fogívet mondjuk sorba állítjuk a fogakat, akkor ezek a torlódásokat kikezeljük, és a fogak könnyebben tisztíthatóvá válnak. Úgyhogy tulajdonképpen egy szabályozott szájüregben a szúvasodás frekvenciáját is csökkentjük. Egy másik mondjuk jótékony hatása a fogszabályozásnak az az, hogy ugye a harapás, tehát a két fogív találkozását is mi tökéletesítjük ezzel a fogszabályozással, hiszen a jó funkció végzésnek tulajdonképpen ez az egyik garanciája, egy jó harapás, amit a fogszabályozás kezelés végén el kell érjünk. Na most az a harapás, ami a fogívek szintjén valósul meg, az tulajdonképpen egy izületben, egy állkapocs izületben fog összpontosulni, és nagyon sok esetben, amikor rossz harapással fordulnak hozzánk a páciensek, akkor ezt a rossz harapást kíséri egy izületi érintettség. Kattog az izülete, fáj az izülete, szól az izülete, ugrik az izülete, kiakad az izülete. Na most abban a pillanatban, amikor mi szabályozunk egy két fogívet és egy jó harapást alakítunk ki, akkor tulajdonképpen az izületet is védjük, és ennek az állkapocs izületnek, vagy temporomandibuláris izületnek, ahogy mi szakmában nevezzük, ennek a védelme is nagyon számottevő egy jó fogszabályozásban. És persze nem utolsó sorban ott van a lelki oldala, hiszen teljesen más a kisugárzása egy fiatalnak, vagy egy kamasznak akkor, amikor a fogszabályozás végére értünk, és egy gyönyörű gyöngysor fogívei vannak, egy gyönyörű szép mosolya van, amivel kétségkívül hozzájárulunk, én úgy érzem, és bizonyos esetekben ez tényleg evidencia az én pacientúrámban, hogy hozzájárulunk egy pozitívabb lelki állapot kialakításában.
Köszönjük a választ! Következzen Kálmán kérdése. Hogyan hatott a digitális fogászat a fogszabályozásra, mint például a 3D nyomtatás, vagy akár a szkennelés?
Hát, hogy hogyan hatott, most itt persze, hogy arról nem esett szó, hogy az előbb említett csapatmunkában tetemes szerephárul úgy a kivehető készülékek, mint a rögzített készülékek esetében a fogtechnikusnak. Na most azzal, hogy mi például fogíveket fogszabályozás előtt beszkennelünk, tulajdonképpen itt csak az esetek raktározásában segítünk, ugyanis kezdve az úgynevezett gipszminta kiértékeléstől egészen a technikusnak átadandó információkig nem tudjuk ezeket megvalósítani, ha csak szkennelt modelleken dolgozunk. Tehát a lenyomatvétel és a gipszminta tanulmányi minta óhatatlanul szükséges egy komplex kezelési terv megalkotásához, hiszen mi nagyon sok mindent mérünk, amit szájban nem tudunk, de amikor már tanulmányi minta, gipszminta van a kezünkben, akkor tudunk mérni mélységeket, távolságokat, méreteket. Biztos, hogy egyszerűsíti a fogorvos és a fogszabályozós munkáját az intraorális szkennelés, amikor letapogatjuk a fogfelszíneket, és tulajdonképpen egy képformájában jelennek meg nekünk a fogívünk, de ezek az információk távolról sem elegendőek egy komplex diagnózis felállításához. Azon kívül pedig a 3D nyomtatás, az a fogszabályozásban, mint olyan, bizonyos technikákban nagyon sokat segít, valóban, viszont annak érdekében, hogy ezt a 3D nyomtatásban előállított fogszabályzó készülékeket, vagy nem is teljes készülékeket, csak alkotó elemeket mindennapi szinten alkalmazni tudjuk, ahhoz nagyon sok minden kell, és az illető technikát kell olyan szinten uralni, hogy valóban a 3D nyomtatás az segítségünkre legyen.
Újabb SMS. Mennyire hatékony az online internetes költségkímélő fogszabályozás?
Hát ugye, ha bár elég kevés időm jutott erre a mai nap folyamán, de azért különböző ilyen kapcsolathálókat tanulmányoztam ma, és ahogy ez lenni szokott, szembe jött velem a Magyar Ortodontus Társaság elnökének, én most nevet nem mondok, aki nekem nagyon jó ismerősöm és nagyon kedves kolléganőm, nek egy bejegyzése, mely szerint, aki egyébként ilyen sínes fogszabályozással foglalkozik leginkább, mely szerint ebben a mesterséges intelligencia által dominált 21. században, ahol egyre inkább teret nyer ez a mindenféle internetes, online, mondjuk procedúrák, nem szabad azonban elfelejteni, hogy akár mennyit tud a számítógép, és akár mennyire finom hangolt egy szoftver, azért nélkülözhetetlen a fogorvos ebben az egész folyamatban. Tehát egy gombnyomásra fogszabályozni, ezt én el nem tudom képzelni, pedig nem tartozom sem a legfiatalabb, de sem a legtapasztaltabb fogszabályozó kategóriába. Nem tudom elképzelni a csak és kizárólag online és számítógépes fogszabályozást, ugyanis a számítógép nagyon sok mindent nem tud felmérni. Nem tud felmérni izomműködést, nem tud felmérni csontos alapot, úgyhogy én elég szkeptikus vagyok ebben a tekintetben. Nagyon sok mindent kell tudni, és nagyon sok mindent kell megvizsgálni egy helyes diagnózis kórisma érdekében, és még ennél többet is kell tudni, amit a számítógép nincs honnan tudjon, mert nincs tapasztalata, egy jó kezelési terv megalkotása érdekében.
Ildikó kérdése, hogy vannak-e újdonságok vagy ígéretes kutatások a területen?
Hát a fogorvoslás, mint olyan, és az én szakmám pedig kivételesen, ez már egy iparág. És tulajdonképpen úgy kezdtük mi a fogszabályozást, hogy az űrhajósoktól örököltünk egy ötvözetet, az úgynevezett nikkel-titánium ötvözeteket, ami fantasztikus tulajdonságai vannak, amit a mindennapi gyakorlatban még mai napig is használunk, ugye kezdve attól, hogy forma memóriája van, elegészen addig, hogy majdnem a perpetuum mobiléhoz hasonló, tehát az állandó erő kifejtés doméniumában mozog, hiszen annyira szuperelasztikus ötvözetekről van szó, hogy állandóan képes a kristályrácsát változtatni, és állandóan képes a rugalmasságán keresztül erőkifejtésre. Na most persze, hogy a kutatások nem állnak meg itt, és azt hiszem, hogy minden évben valami új ötvözet, valami új összetevő, valami új technika megjelenik. Most a tulajdonképpen a 21. század szerintem, és hogy fénykorát éri az úgynevezett aligneres szabályozás, ez a sínes szabályozás, az átlátszó sínes szabályozás. Vannak kollégák, akik csak ezt végzik, egy kicsit elhanyagolva a klasszikus fogszabályozást, úgyhogy igenis van rengeteg újdonság, sokszor nagyon nehéz lépést tartani vele, és nagyon nehéz asszimilálni egy-egy újabb technikát, hiszen minden technika akkor bármilyen típusú fogszabályozásról legyen szó, minden technika akkor alkalmazható eredményesen, hogyha egy bizonyos fokú tapasztalatot szerzünk azzal a technikával, és ismerjük minden csínyát, bínyát, úgyhogy ez nem kéthetes történések ezek, hanem ide évek tapasztalata szükséges.
Újabb kérdésünk van, hogy melyek azok a gyakori hibák, amiket a páciensek elkövetnek, mégpedig a kezelés során?
Hát az egyik és talán páciens szemszögéből, amiért szidjuk is rendesen őket, az tulajdonképpen a szájhigiénia. És erre nagyon pragmatikusan azt mondanám, hogy az a páciens, aki fogszabályozó készülék alkalmazása előtt nem tudja helyesen ápolni a fogait, az még annyira sem fogja tudni, amikor azok a kicsi talpacskák fel vannak ragasztva a fogak külső felszínére. Tehát nagyjából a fogorvos és a fogszabályozó orvos feladata az, hogy a készülék felhelyezésekor a pácienst kioktassa minden olyan lehetséges kisegítő módszert illetően, amivel, ha nem is tökéletesen, de egy jól vezényelt szájápolásra képes a páciens. Hiba az, ha minden kioktatás ellenére nem végzi és elhanyagolja, ugyanis ilyenkor a talpacskák körül lepedék halmozódik fel, és ott, ahol a lepedék hosszabb időn keresztül tapad a fogra, ott sajnos a lepedék alatt elindul a szuvasodás, és sajnos nem egyszer találkozunk olyan esetekkel, hogy a készülék eltávolításakor fehér foltok maradnak a fog felszínen, amit már tömés technikákkal, különböző tömés technikákkal tudunk csak eltüntetni.
Sokat beszéltünk a fogszabályozásról, de mégsem. Miért fontos például az utókezelés?
Akkor, amikor egy szájüregben szabályozunk, akkor én mindig azt szoktam mondani a pácienseknek, hogy egy fogívre, amikor felszereljük a fogszabályzót, nagyon sok mindent megváltoztatunk. Megváltoztatjuk a fogak helyzetét, megváltoztatjuk a fogív alakját, és tulajdonképpen belemászunk olyan dolgokba, amit a természet diktál. A fogak ott törnek elő, ahol bizonyos izomegyensúly kialakul, ahol különböző izomcsoportok között az egyensúly kialakul, és mi ebbe a mi mechanikai aktív készülékünkkel, a mi erőinkkel beleszabályozunk. Persze, hogy a fogak nem parancs módjára nem fognak megmaradni abban a helyzetben, ahova szabályozzuk őket, úgyhogy itt nagyon, és gyakorlatilag minden esetben, amikor az fogszabályozás befejeződik, egy úgynevezett retenciós fázist kell beiktatnunk, amikor valamilyen kisebb, finomabb és egyszerűbb kivehető készülékekkel megőrizzük, mondjuk a nap 24 órájából 12 órát, megőrizzük a fogakat abban a helyzetben, ahova szabályoztuk, úgyhogy egy picit 12 órát felengedjük, és engedjük hozzászokni, úgy idézőjelbe, a fogakat az új helyzetükhöz, 12 órát pedig viseltetünk a pácienssel egy olyan kis készüléket, ami megint abba a helyzetbe kényszeríti a fogakat, ahova szabályoztunk. Enélkül egy sikeres fogszabályozás elképzelhetetlen, hiszen a fogaknak mindig megvan az a tendenciájuk, hogy vissza szeretnének vándorolni az eredeti helyükre, és ennek kell gyakorlatilag ellene szegüljünk.
Igen, de hogyan? Tehát a kérdés nagyon egyszerű, de a megoldás egészen biztos, hogy nem az, hogy visszarendeződhetnek-e a fogak, és hogyha igen, mind ahogy tetszett mondani, mit lehet tenni ez ellen?
A recidíva, mert hogy erről van szó, ezt így hívják orvosi nyelven, a visszarendeződés, a recidíva kérdése az még mindig, pedig ez a fogszabályozás, ez már egy nagyon régi szakirány, de még mindig állandó vita témája. Recidiválhat egy rendellenesség akkor, amikor nem sikerült például a kóroktanát megoldani. Amikor egyszerűen csak mechanikai fogszabályozást végzünk, és nem szüntetjük meg az eredeti okot. Gondolok itt például arra, hogy a szájlégzést nem sikerül megszüntetni, tehát nem tudjuk fel, vagy nem fejlesztjük fel a csontot, és a torlódás eredeti okát nem szüntetjük. Recidíva alakulhat ki akkor is, amikor nem megfelelő intenzitású erőket alkalmazunk fogszabályozás alatt, amikor tulajdonképpen a fogszabályozás végeztével a harapás, amit ugye mi kialakítunk, az új okklúzió vagy harapás, az nem a legjobb, és nem tökéletes. Persze, hogy ezeket fel kell ismerni idejében, hiszen tökéletes kezelést nem minden esetben tudunk elvégezni, és akkor adjuk a és nem csak akkor, hanem minden esetben ezek azért, hogy ezek a recidivák ne alakuljanak ki, a pácienseknek retenciós készülékeket adunk, viszont ha a páciens nem viseli ezeket a retenciós készülékeket úgy, ahogy mi azt neki előírjuk, a recidiva akkor is kialakulhat. Tény és való, hogy akkor is, hogyha mindent tökéletesen végzünk, és akkor is, hogyha kóroktani kezelést is kipipáljuk, mégis az esetek 8%-ában, átlag 8%-ában ott van a recidiva, és ott van a visszaalakulási hajlam. Nincs is ezzel semmi gond, hiszen abban a pillanatban, amikor a pácienssel ezt tudatjuk, nem, hogy abszolválunk, és nem, hogy mentesülünk a felelősség alól, de a páciensnek tudnia kell, hogy akkor is, hogyha mindent jól csinálunk, és akkor is, hogyha ő viseli a retenciós készüléket, és hogyha egy nagyon hosszú fogszabályozás végeztével minden tökéletes abban a szájüregben, mégis ott van a piros lámpa, tehát van egy 8%-os visszaalakulási százalék.
Köszönjük Csongornak is az SMS-t. Utolsó kérdés talán, hogy mi befolyásolja a fogszabályozás a fogak és az állkapocs hosszú távú egészségét?
Az állkapocs védelméről, arról már egy pár szó erejéig beszéltem az imént. A fogak egészségéről is, hiszen ha szabályzott fogívet könnyebb tisztán tartani, mert a torlódás megszűnik, és ha tisztán tartjuk, akkor védjük a szuvasodás ellen. Ha pedig jó helyzetbe visszük ezeket a fogakat, és a szájápolás, fogszabályozás alatt, illetve után is jó, akkor a fogínyeket is védelmezzük, tehát ennek egy parodontológiailag is egy prevenciós szerepe van a fogszabályozásnak, és mondom, hogyha jó a harapás, és erre kell koncentrálni, mert én mindig azt szoktam mondani a pácienseknek, hogy a fogszabályozásnak több vetülete van. Az egyik az esztétika, a másik a funkció. Ez a két legfontosabb. Engem az esztétika nem érdekel. Viccelve mindig a kislány páciensnek, szüleinek azt szoktam mondani, hogy a páciens nem én kell férhez adjam. Úgyhogy ilyen minor esztétikai problémák helyrehozataláért talán nem is mindig javasolom a fogszabályzást, viszont annál nagyobb hangsúlyt fektetek én, mint szakember a funkciókra. És egy jó funkció elvégzésének mondjuk az alapköve, az egy jó harapás, egy jó okklúzió, ahogy mi mondjuk, és maga ez az okklúzió, az már egy garancia tulajdonképpen az állkapocs védelmében is.
Befejező gondolatként a fogszabályozás tehát nem egy divat, hanem garancia egy hosszú távú funkcionalitáshoz. Egyetért ön ezzel?
Abszolút, abszolút, abszolút.
Záró gondolat, még lenne pár dolog, amit elmondanánk, hogy mosolyunk az első üzenet, amit a világnak küldünk, és így a fogszabályozás nem csupán a fogak rendezéséről szól, hanem arról, hogy bátran, önmagunkra találva, felszabadultan merjünk mosolyogni. Ha odafigyelünk a fogaink egészségére, azzal nem csak esztétikát, hanem életminőséget is nyerünk. Vigyázzunk a mosolyunkra, mert az sokszor többet mond, mint bármely szó.
Igen, nem csak, hogy vigyázzunk a mosolyunkra, és tegyünk meg mindent egy szép mosolyért, ápoljuk fogainkat, szabályozzuk, ha kell, de próbáljunk meg minél többet mosolyogni. Mert egy mosoly, az sokszor gyógyírként, gyógyírnak felel meg, mondjuk embertársaink is teljesen másképp reagálnak felénk, és más a mi kisugárzásunk, hogyha mosolygunk, és ez persze sokkal egyszerűbb, hogyha, és sokkal kézenfekvőbb, hogyha szép fogaink is vannak.
Tisztelt doktornő, szép lassan a medicina végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és ezeket a nagyszerű, tartalmas beszélgetéseket. Várjuk Önt a stúdiónkba a közeljövőben is.
Nagyon szépen köszönöm most már a harmadszori meghívást, és tényleg nekem is nagyon élvezetesek voltak ezek a beszélgetések. A fogszabályozás az egy gyönyörű szakterület, és azt hiszem, hogy soha nem fogyunk ki a kérdésekből. Valamilyen szinten az egészségügyi neveléshez is hozzátartozik, bizonyos alapfogalmak ismerete, és amikor ilyen szinten kell ezekről a dolgokról beszélni, azért magaménak vallom azt a hiányosságot is, hogy a fiatalok egészségügyi nevelésében van még munka, és van még mit tenni. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást tehát, és viszontlátásra.
Ide illik az, hogy ahogy a jó újságcikkeket nem centissel mérik, hogy a rádiós műsorokat sem percekben. Mindig azt szoktuk mondani, hogy minden műsor addig tart, ameddig értelme van, és ezek tényleg nagyon értelmes, hasznos és páratlan beszélgetések voltak. Kedves hallgatók, a medicina percei erre a hétre lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában. Dr. Márta Krisztina egyetemi tanár főorvos dékánhelyettest és a szerkesztő műsorvezetőt Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!